Hát jó, Ács Gáborral.
És Gede Balázsa.
És a 06302010909-es SMS és WhatsApp és Viberre érkező üzeneteket. Na, mindjárt megnézem, hogy van-e köztük közlekedési hír.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát őrület, de nagyon kevés. Löpapa írt nekünk, Morgan Freeman kartársak hajnalban esett, de azért sem hideg, sem nem forgalom, nem nagyon van. Volt vissza most már viszont süt a nap ezerrel, de még most is egészen vállalható a West End körút ülői klinikák. Ezt írja ő nekünk. És hát megnézem, hogy esetleg az útinformról kapunk-e plusz információkat. Ők arról számolnak be, hogy élénk ugyan a forgalom a Budapest környék és a Budapestre bevezető utakon, de számottevő torlódással nem kell számolni. Még az M0-as autót is mindkét irányban jól járható.
Abszolút, abszolút jó helyzet mindenhol, ahogy én nézem, igen.
Hát ez nagyon klassz, ez tényleg egy optimista péntek. Na, és akkor azt beharangoztuk, kicsit a járvány lehetséges lefutását fogjuk itt mérlegelni, friss adatokkal, intézkedésekkel tarkítva, megpróbálunk valahogy a jövőbe tekinteni, és ebben nagyon nagy segítségünkre lesz Reinhard Attila, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat is!
Mindenek előtt hadd kérdezem meg, hogy mert tegnap beszéltünk arról, hogy ilyenkor szoktak új információk lenni, de akkor most nem volt miniszterelnök interjú reggel, tehát nincs plusz információnk ma ezek szerint?
Most nem volt, hiszen még Jeruzsálemben van a kormányfő, ugye tegnap délután is volt egy közös egyeztetési sajtótájékoztató, hogy milyen egészségügyi eszközöket, illetve akár gyors teszteket lehetne itthon majd gyártatni, illetve hogy ennek az egész együttműködésnek a kereteit kitárgyalják, úgyhogy most nincsenek friss inputok a mostani beszélgetésünkhöz.
Viszont tudjuk az itthoni számokat, láttuk a külföldi lefutást, láttunk intézkedéseket, amelyek jól összevethetők a többi országban bevezetett intézkedésekkel, és hát neked volt is erre egy modelled. Mi az, ami látható, tehát mi a, semmit kijelenteni biztosan nyilván nem lehet, de mi az, amit mondjuk akár valószínűsíthetünk a járvány lefutását, illetően a következő hetekben Magyarországon?
Igen, ezt rögtön szeretném hangsúlyozni, hogy rengeteg a bizonytalanság, és olyan tényezőket kellene tudnom figyelembe venni egy ilyen előrevetítésnél, egy modellezésnél, amelyekre nyilván biztos információ nincs. Tehát, hogy példa az egyik, hogy igazából az időjárás az milyen faktor ebben az egész járvány kérdésben. Ugye jön a jó idő, erősödik az UV-sugárzás, egyre többet lehetnek az emberek a szabadban, erősödik lehetőleg az immunrendszerük, talán jobban ellenállóak tudnak ebből a szempontból lenni. És ugye ezt az elmúlt egy év során sem kaptunk erre egy egyértelműen megnyugtató választ. Ugye lehet nézni a déli féltekén, hogy mikor, hogyan terjedt a járvány, illetve az északi féltekén, amikor éppen a jó idő volt, illetve a nyár. Nincsenek ebben olyan igazán meggyőző és nagyon erőteljes bizonyítékok, de minden esetre remélhetőleg azért valamennyit ez a tényező fékez. Aztán ugye a másik tényező, ami egy teljes bizonytalanságot visz ebbe a képbe, hogy valójában új mutációkról van szó, amelyek ugye néhány hónaposak, és azt azért gyakorlatilag itthoni járványügyi szakértők is rendszeresen hangsúlyozzák, hogy sokkal-sokkal fertőzőképesebbek, mint az eredeti koronavírus törzs, 30-70%-os többletfertőzési képességet mondanak. Na most ez a tényező kapásból ellensúlyozni képes ugye az időjárásnak a remélhetőleg kedvezőbb járványügyi hatását. És hát gyakorlatilag itt még egy bizonytalansági tényező az az, hogy a most hétfő óta elrendelt szigorúbb járványügyi korlátozások, azok mennyire hatásosak, illetve mennyire viszik le a lakosságnak a mobilitását és a kontaktus számát, illetve hogy kellőképpen leviszik-e ahhoz, hogy ezt az egyébként valóban nagyon hirtelen berobbanó járványt megfelelően fékezni tudja, illetve le tudja törni. Tehát csomó olyan dinamikus változó van, amelyeket ugye egyszerre kellene tudnom figyelembe venni, és hát ugye ez nem könnyű, és ugye van még egy tényező, hogy közben pedig azért fut fel az átoltottság. Ugye most a legfrissebb számot ugye tegnapra ismerjük, hogy nagyjából 1,1 millió ember kapta már meg az első oltását, és több mint 300 ezeren már a másodikon is túl vannak, tehát őket egy erős jó indulattal úgymond védetnek lehet már tekinteni. Nyilván itt is van időtényező a dologban, hogy aki megkapja a második oltást, és azt követően egy-két héttel lehet őt teljesen védetnek tekinteni, de már az első oltás is ugye azért jelentősen fékezni képes a negatív egészségügyi kockázatokat. Tehát, hogy ezek mind olyan tényezők, amelyek azért bonyolítják a képet, és hát ugye azért a kormányzati kommunikáció sem segít a tisztánlátásban mindig, hát hiszen gyakorlatilag csak ezen a héten elhangzott körülbelül 3 prognózis arra, hogy húsvétre mi várható az átoltottság tekintetében.
Igen.
Tehát
ezért.
Ugye az gyakorlatilag 2-3 hétre van előre mostanhoz képest, és ugye több százezer fős különbségek hangzottak el. Tehát összességében meglehetősen nehéz egy ilyen minden elemében folyamatosan változó helyzetet előre vetíteni.
Megyünk külön akkor az elemeket szerintem, jó? Mert talán a legtöbbet, hát talán a vakcinák érkezéséről tudunk, azért az viszonylag jól modellezhető, bár folyamatos csúszás van abban, de mi az, ami ugye nagyjából valószínűsítető, hogy mikor mennyi fog jönni a következő időszakban, ez most éppen hogy állunk?
Igen, tehát egyébként pont tegnap este rakott ki a koronavírus portál egy új táblázatot, amiben már ugye a napokban megérkezett Pfizer, illetve a lényegesen nagyobb dózisban megérkezett kínai szállítmányt is figyelembe vették, és hát gyakorlatilag most közel 3 millió dózis, 2 millió 920 ezer dózisnyi adag van Magyarországon, tehát ez már meg is érkezett, és ez ugye közel 1 millió 400 ezer embernek elegendő vakcinát jelent. Ugye pontosabban május elejéig ugye azzal a feltételezéssel kellett számolnom, hogy a beérkező vakcináknak a felét azt úgymond elteszik, hogy amikor majd az adott ember a második oltására jönne, akkor legyen mit beadni neki. Csak mivel ugye beérkezett a harmadik hullám, így változott az oltási stratégia, és most már gyakorlatilag az a stratégia, hogy ami vakcina beérkezik, az beadjuk rögtön elsőre annak, aki kéri, és majd bízunk abban, hogy megérkezik a párja addigra, amikor az adott embernek a második oltása a sorra kerül. Na most ugye ez az AstraZeneca vakcinánál nem annyira probléma, hiszen ott 12 hetes ciklus van az első és a második vakcina között. Ez ugye gyakorlatilag 3 hónap, ez ugye pont a védettségét is kitolja az adott embernek, hogy mikorra lehet őt védetnek tekinteni, de mondjuk a Pfizer vagy a Moderna vakcinájánál ez nagyjából 30 nap környéke, és addigra azért remélhetőleg lesz már olyan szállítási ütemezés, hogy ez sikerül tartani. De minden esetre ez az oltási stratégia váltás, ez teljesen fel fogja gyorsítani az átoltottságnak a pályáját, és azért azt most egyre inkább reálisnak tartom, de még kell végeznem számításokat, hogy azért húsvét környékére azért a 2 millió főt el fogjuk érni. Ez ugye a teljes lakosságon belül 20%, hogyha csak a felnőtt lakosságot nézzük, hiszen ugye gyakorlatilag csak a körükben lehet oltani, akkor ez pedig ugye még magasabb szám.
Itt milyen feltételezéssel élsz, tehát, hogy napi szinten föl tudjuk pörgetni, vagy pedig egyszerűen a kapacitás olyan kicsi, láttuk, hogy a hétvégén is összeomlott a rendszer, tehát most már rég nem az van, hogy várjuk a vakcinát, és ha jön, akkor be tudjuk adni, hanem itt van a vakcina, és nem tudjuk olyan gyorsan beadni, amilyen gyorsan jó lenne, mert hogy személyzeti kapacitás, az IT háttér is kiderült, hogy vannak vele problémák, szóval itt fölpörgéssel számolva jön ez ki, vagy az eddigi beoltás ütemével számolva jön ki ez az adat?
Hát ugye nagyjából azért enyhe felpörgést feltételezek ebben, de nem annyira drasztikusat, mint azért mondjuk néhány hete elhangzott, hogy hát akár napi 500 000 embert is be tudnánk oltani. Én ezt jelen keretek között és a házi orvosi beoltási rendszerre építő beoltási rendben nem tartom elképzelhetőnek. Ahhoz gyakorlatilag nagy oltópontokon kellene, ahogy azért nyugati példákon látjuk, hogy akár stadionokban vagy nagy intézményekben, nagy szabad légtér mellett felállított oltópontokon gyakorlatilag sorozatban kellene, hogy menjenek az emberek. Lehet, hogy lesz itthon is majd ilyen, ahogy az egyre mobilabb réteget vonják be a beoltásba, hiszen azért ne felejtsük el, hogy most azért a fókusz még mindig az idősebb korosztályon van, akinek azért a mozgása, a közlekedése az azért nem annyira könnyű, tehát itt érthető, hogy azért inkább a házi orvosi rendszerre és a személyes ismerettség alapú, ahogy a miniszterelnök is fogalmazott, hogy eddig az ismeret alapú oltás volt, majd most áttérünk az adat alapúra. De hogy, tehát ugye ebbe, és ez azért nyilvánvaló, hogy fel fogja tudni pörgetni a beoltási képességet. Tehát ugye most napi szinten átlagot nézve 50 ezer ember kapja meg az első oltását, tehát ez azért fel fog tudni menni, emelkedni fog tudni, és hogyha ez ugye, ha 20 nappal számolok, az 1 millió ember, ha csak egy átlagos és nem felpörgő ütemet számolok. Tehát ezért gondolom azt, hogy azért a húsvét utáni időszakra, az első hétre azért 2 millió fő fölé fel fog tudni menni ez az átoltás, sőt akár a 2,5 millió környékére is, hiszen 3 millió dózis van már itthon Magyarországon. Tehát most már egyre kevésbé az a kérdés, hogy mennyi elérhető vakcina van. Inkább az oltási kapacitásaink, az oltási képességünk a korlát, illetve mondjuk 6-7-es időtávon egyre inkább az lesz a kérdés, hogy az oltási hajlandóság az milyen szinten nő, illetve nő-e tovább.
Hát két hónapon belül elérjük azt, hogy ismét, hogy mindenki megkaphatja, aki regisztrált magyarul, ugye? Mert hogy ez a kérdés, hogy
ez április közepe környékére, április második felére ez reális forgatókönyvnek tűnik, hogy jelenleg ugye 3 millió 100 ezer ember van, aki regisztrált, hogy ők azért ezt meg fogják kapni. És ugye az a nagy kérdés, hogy innentől hogyan fog felfelé menni tovább az átoltottsági tempó, hiszen ugye azt azért látjuk, egyébként erre is készítettem egy idősort, hogy fokozatosan növekszik a regisztráltak száma, de előbb-utóbb az átoltottságnak a pályája az gyorsabban fog nőni, mint ahogy az utóbbi hónapok során, vagy hetek során a regisztráltaknak a száma. Tehát előfordul, hogy idővel beleütközünk abba a korlátba, hogy gyakorlatilag már regisztráltak, tehát akkor komolyan érdeklődőket beoltjuk, és utána az lesz a kérdés, hogy hogyan tovább.
Uh-huh. Viszont akkor kanyarodjunk, mert ugye ez tök jó, de nem segít azokon, akik most iszonyat csúcson vagyunk, tehát a járvány a harmadik hullámnak a letörésében viszonylag keveset segít az, ha fölpörgetjük az oltást, mert az egy elnyújtotta néhány hónapos hatás. Szóval hogy nézhet ki ez a letörési dolog? Most a heti szezonalitás tekintve várható, hogy most, ma, illetve holnap jönnek majd a legbrutálisabb számok, és ha csökken a növekedés, de azért még van, és ha innen kicsit följebb megyünk, ma az is bőven rekord fertőzöttséget jelent majd. Szóval, hogy ezek az intézkedések európai összehasonlításban mennyire szigorúak, mennyire sikerült vajon a kontaktokat.
Uh-huh. És mire lesz elég főleg, igen.
Igen, mire lesz elég? Akik nagyon le tudták törni, akik a legjobbakból a legrosszabbak lettek, majd hirtelen megint a legjobbak, például a portugál görben nagyon érdekes, hogy mélybe zuhant és kitisztult az ország, hogy van esélyünk arra, hogy mi is hasonlót érjünk, illetve hogy mitől függ ez?
Sajnos ebben azért nagyobb bizonytalanság és inkább rossz érzésem van. Több ok miatt is. Az egyik az, hogy azok a fertőzési adatok, amelyeket ma holnap látunk, azok nagyjából az 1-2 héttel ezelőtti fertőzésnek a következményei. Tehát egyelőre nem jön még ki az a hatás, hogy most hétfőtől ugye az iskolák és az óvodák bezártak, digitális oktatás van, és hát az egyéb korlátozások. Tehát az őszi járvány hullámban azt vizsgáltam, hogy nagyjából 8-10 nap múlva kezdte megtörni az emelkedő trendet az akkor bevezetett korlátozás. De aztán, mivel ilyen nagy, több százezeres mintán végzett teszteléseknek az eredménye is befutott, amik ugye hirtelen megugrasztották a napi fertőzési számot, ezért a teljesen tisztra csökkenő trend az a korlátozások után közel egy hónappal kezdett el megjelenni. Tehát itt is letilag az, hogy 2 hétig érvényesek jelenleg a korlátozások, ha a jogszabályt nézem, egyszerűen nem lesz annyi idő, nem telik el annyi idő március 22-éig, hogy a kormány gyakorlatilag megalapozottan és kockázatok nélkül tudjon arról dönteni, hogy hát akkor valamit visszalazítunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem reális forgatókönyv. Sokkal inkább az a reális, hogy ezt még további 2 héttel kinyújtja a kormány, tehát hogy húsvéti ünnepek környékén még ne ugorjon meg a mobilitás, hanem az azt követő napoktól vagy azt követő napokig legyen érvényben jogszabályilag a korlátozás. Ez azt jelenteni, hogy közel egy hónapig legalább érvényesek a szigorítások, de sajnos a nemzetközi példákhoz kapaszkodva bizony azt kellett belátnom, hogy ahol a brit mutáció letarolta az országot, ugye néhány eklatáns ország azért gyakorlatilag EU-s segítséghez folyamodott, Portugália, Csehország, Szlovákia, de ugye más országokat is vizsgáltam, sehol sem sikerült kettő hónapnál rövidebb idő alatt letörni úgy a járványt, hogy vissza tudjanak lazítani bizonyos korlátozásokon. Tehát összességében ez azért egy nagyon erős indikáció arra, hogy azért legyünk óvatosak. És hát ugye az a nagy kérdés, hogy a most hétfőtől érvényes korlátozások azok kellően szigorúak-e. Hiszen hát azért a jogszabály számos kivételt engedélyezett a boltzárak alól, illetve azért látjuk a nyugat-európai példákon is, hogy azért vannak még fokozatok a szigorítás irányába, amikor egy tomboló járványról beszélünk.
Csak a briteknél, íreknél, portugáloknál nél szigorúbb volt, amivel le tudták törni? Ami most van nálunk?
Igen, igen. Hát gyakorlatilag a briteknél még most is az van, hogy nem lehet kültéren 6 főnél többnek találkozó, illetve beltéren is nagyon szigorú korlátozások vannak. Tehát mi ahhoz képest gyakorlatilag annyi, hogy nem mehetünk néhány boltba, mert éppen bezárták. Tehát, és akkor hát azért emlékeim szerint január-februárban voltak olyan hírek különböző országokból Európában, hogy mondjuk napközben kijárási tilalom, vagy mondjuk este 6 órára előre hozott kijárási korlátozás. Tehát nem akarok senkit sem riogatni, és nyilván rossz érzéseket kelteni, csak az az igazság, hogy...
Ezek nem a legkeményebb intézkedések, amik vannak.
Hogy sajnos vannak fokozatok még felfelé, bízunk benne, hogy ezeket el lehet kerülni, és egy stabilan tartott járványügyi védekezési rendszernek is lehetnek előnyei, akár például az, hogy egyáltalán az emberek be tudják tartani. És mert hozzászoknak, ismerik őket, nem az, hogy minden nap változik valami, és azért egyszerűen elveszti a lakosság a bizalmát, és nem foglalkozik vele, és a mobilitás emiatt újra visszaugrik.
Az előbb említette, bocsáss meg Gábor, csak egy hallgatói kérdés, előbb említette Attila, hogy van vakcina bőven, tehát az már annyira nem akadály, hogy mennyiben kavarhat az be, hogyha túl sok embernek nem kell például a kínai. Ez elnyújthatja a dolgot.
Igen. Amikor még, tehát körülbelül egy hónapja, amikor még az akkori oltási rend szerint kalkuláltam a modellemben, akkor például csináltam egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha az elérhető az aktuálisan az országban lévő kínai vakcinának, és az orosznak csak a felét kérik az emberek. És az volt tehát ez egy feltételezés nyilván. Igen. Tehát, hogy csak hogy lássam, hogy mit hoz ki az Excel, és gyakorlatilag az volt, hogy nincs igazán szignifikáns különbség most áprilisig ezekben az oltási felfutási pályákban, egyszerűen azért, mert nincs még akkora volumen az országban, hogy az markáns különbséget okozna. De májustól, júniustól igen, elkezdtek széknyílni ezek az oltási pályák, hiszen addigra, ahogy most ugye tegnap este nyilvánosságra került a kínai és az orosz szerződés, ugye látszik belőle még inkább az, hogy mi az ütemezés, és mi a feltétel, vagy mi a retorzió, ha nem sikerül betartani a szállítóknak, gyakorlatilag nincsen. De gyakorlatilag a május-júniusra lesz az igazából kérdés, hogyha millió számra lesz itthon elérhető ugye a kínai és az orosz vakcina, és a lakosságnak a bizalmatlansága az esetleg továbbra is azért megmutatkozik. Bár megjegyzem, hogy azok a megszólalások a járványügyi szakértőktől is, amelyeket ugye nyilván milliók követnek, és a saját döntéseiket befolyásolja, egyre inkább azt kommunikálják, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy melyik vakcina, csak oltassák be magukat az emberek, mert valamennyi védettséget biztosan mindegyik ad, és a súlyos lefutást azt el lehet kerülni vele. Tehát összességében ez a legfőbb üzenet, hogy ha valakinek van lehetősége az oltásra, akkor éljen vele, és hogyha a házi orvosával konzultálva úgy látják, hogy ez az ő adott helyzetében, egészségügyi állapotában beadható, akkor éljen vele, tehát mert ez ugye nyilván segít neki is elkerülni a lefutást, és hát sajnos azért a kórházak felől érkező hírek egyáltalán nem bizalomgerjesztőek, tehát az mindenképpen egy jó forgatókönyv, hogyha valaki el tudja kerülni, hogy tovább terhelje az egészségügyi rendszert.
És egyébként mit gondolsz arról, mert tudom, hogy a számokkal, hardcore számokkal dolgozol, ezek kőkemény konkrét inputok, amik a modelletbe bekerülnek, de hogy Mennyit számít az embereknek a reakciója, az ijegység, hogy az első hullámban is a lényegében az emberek kényszerítették be a szigorításba a kormányt, amikor az emberek nagyon-nagyon megijedtek, pedig még igazából kis túlzással csak a híre volt itt a vírusnak. Az elmúlt hetekben meg valószínűleg azért nem szigorítottak, mert az emberek már, mert egyszerűen ezzel szemben ment a közvélekedés nagyrészt, de hogyha ez átfordul, és az emberek egyszerűen megijednek és csökkentik a kontaktokat, ez gondolom nehezen modellezhető, de erre van esély, hogy akkor ez mondjuk ez hozhat fordulatot?
Én azt gondolom, hogy igen, ez is egy olyan tényező, amit nyilván modellezni nem lehet, de mégis a valóságban visszaköszönhet, hiszen ne felejtsük el, hogy naponta 150-180 ember veszíti életét ebben a járványban, az igazolt adatok szerint. Aztán ugye a KSH, amikor ugye utókövetjük a heti halálozási számokat, akkor van, hogy 2-3 hónappal ezelőtti számokat is jelentősen felfelé módosít, ahogy ugye utoléri magát a statisztika. Tehát, hogy sajnos a valós halálozás ennél magasabb napi szinten is, és ez azt jelenti, hogy egyre több család veszíti el valamilyen ismerősét, rokonát, nehogy Isten családtagját. És ezek a típusú bejövő információk is okozhatnak még nagyobb óvatosságot és még inkább fegyelmezettséget, ami ugye elkezdi levinni a mobilitását és a kontaktus számát a lakosságnak. Másrészt ösztönözheti még inkább azokat a társadalmi rétegeket, akik eddig esetleg kivártak a vakcinával, vagy a regisztrációval, vagy önmagában a beoltással, hogy hát húha, akkor mégiscsak menjek el és oltassam be magam, mert ez tényleg nagyon komoly ez a helyzet, és nem szeretnék kórházba kerülni, tehát igazából egy ilyen dinamikus hatást ez abszolút belevihet a következő heteknek a járvány hullámába, és az is lehet, hogy önmagában egy jogszabályilag szinten tartott korlátozó rendszer mellett a lakosságnak a mobilitása változik az ijegységnek a növekedésével.
Lágos. És akkor csak úgy összefoglalva, hogy ezek szerint körülbelül ugye másfél hét múlva reális, hogy tetőzdön azok alapján, amit elmondtál, hogy akkor már akkor az ijegységhatás, a korlátozásoknak a hatása épülhet be, hogy magába, tehát hogy tetőzhet esetleg a járvány, tehát mikor érdemes leginkább figyelnünk azokat a számokat?
Hát gyakorlatilag most a következő napoktól kezdve már várható, hogyha a trend, mert azért a napi adatok nagyon-nagyon cikáznak, hogy néha ugye 3000, néha 8000, tehát azért így, de inkább a hétnapos mozgó átlagot érdemes figyelni, az most sokkal jobban kisímítja ezeket a napi zajokat, és gyakorlatilag azért ezt novemberben is láttuk, hogy a trendszerű emelkedés az 8-10 nap után tört meg, tehát ugye most mivel hétfőn indult el a korlátozó rendszer, gyakorlatilag akkor ez ugye a jövő hét első fele. De ahhoz, hogy ez meggyőzően és trendszerűen lefelé is menjen, ahhoz még azért el kell tennie legalább egy-két hétnek. És ugye az a nagy kérdés, hogy ez akkor majd bejövő információk és a járványügyi matematikusoknak a jelzései alapján a kormány hogyan dönt, illetve mi az, amiben esetleg próbálja fenntartani a lakosságnak az együttműködését azzal, hogy úgymond beígér bizonyos rétegek számára, akár jelképes, szimbolikus, vagy esetleg kézzelfogható lazító lépéseket is. Tehát ezt például el tudom képzelni, hogy ahogy most március 15-én bezárul az online konzultáció, és annak az eredményét értékeli a kormány, illetve a bejövő járványadatokat, hogy küld majd olyan szignálokat a már beoltottak felé, hogy milyen lazító lépésekre számíthatnak. Szerintem nagyon érdekes volt azt látni, hogy körülbelül 3 héttel ezelőtt Orbán Viktornak az egyik Facebook videójában konkrétan bevágták azt, hogy ő az első 3 konzultációs kérdésre miket x-elt be. Aha. És az egyik az az volt, hogy ő a beoltottak számára az esti kijárási korlátozást azt eltörölni. Tehát ezt például azért okozhat olyan vonzerőt a további beoltás irányába a lakosságban, hogy hát, hogyha az ismerősöm, a barátom, a családtagom beoltotta magát, és őre nem vonatkozik az este 8-as kijárási korlátozását, akkor ez esetleg engem is motivál.
A kiülés egy teraszra, újranyitó kávézó teraszra az április végi napsütésben?
Igen, abszolút. Tehát nyilvánvaló, hogy az emberek régóta ezt az élményt már sajnos nélkülözik, hogy milyen az, hogy egyetem kiülni valahova, egy kávét elfogyasztani, vagy egy jót beszélgetni, mondjuk maszk nélkül, vagy másfél méteres távolság nélkül, és ugye egyre jobb idő várható, tehát ez is lehet egy olyan motiváció, hogy ha már mondjuk egy nem csak elvitelre rendelhetek, vagy fogyaszthatok, hanem esetleg le is ülhetek, és ki is szolgálnak, akkor ez mégiscsak szintén egy olyan motiváció lehet, hogy növekedjen az átoltottság, és ezen a téren is növekedjen a társadalomnak a védettnek tekinthető köre.
Oké, vizsgáljuk akkor a folyamatokat, és hát bízunk abban, hogy közel a csúcs, a tetőzés. Köszi szépen, hogy beszélgettünk, nagyon jó volt összefoglalni ezeket a dolgokat, és a lehetséges kimenetelét a járvány fel- és lefutásának. Jó munkát már, aztán jó pihenés neked. Szia!
Köszönöm, nektek is szép napot, sziasztok!
Mennyhalt Attilával, a Portfolio.hu vezető elemzőjével vettük át egy kicsit, mert hogy elég sokat utána számolt és foglalkozott, adatokat gyűjtött a járvány lefutásának lehetséges kimeneteleit illetően. Erről beszélgettünk, László B. Kati pedig most híreket mond nektek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.